Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát mit tehetünk még ehhez hozzá? Mit tehetnék még ehhez hozzá? Mit tehetünk ahhoz hozzá, amikor átélhetjük azt, és ezekben a percekben az Isten megajándékozott bennünket ennek az élményével, hogy ott lehetünk az ő színe előtt, a mindenható Isten színe előtt, és nem szégyenkezve, arcunk pirulásával, nem bűntudattól mardosva, nem próbálva elhitetve az Istennel, hogy milyen nagyszerűek vagyunk, és mennyire jól járt velünk, hanem átélve azt, hogy befogadott bennünket, hogy az övé lehetünk, és gyönyörködhetünk benne, és az ember csak akkor tud gyönyörködni valamiben, hogyha felemeli a tekintetét rá. És nem csak a személy szemeit, hanem a lelki szemeit is. Amikor felemeli arra, amiben gyönyörködik, akkor tudja magába inni mindazt, a szépséget, mélységet, értéket, amit az ő gyönyörködésének a tárgya jelenthet számára. És minél tovább csodálja, annál nagyobb lesz benne a csodálat. És így vagyunk az Istennel is. Minél tovább csodáljuk, annál nagyobb a lelkünkben a csodálat. És alkalmanként van lehetőségünk ezt kifejezni. Köszönöm szépen. Ilyen volt ez az elmúlt pár perc. És ez a legtöbb, ez a legnagyobb. Nincs és nem is kell több ennél az emberi léleknek, mint hogy ott lehessen a teremtő, megtartó Istene előtt, és imádhassa őt. Ez az életünk végső értelme. Ez a végső célja. És ehhez, amikor összejövünk így vasárnap délelőtt, hogy ezt együtt tegyük, ehhez járul hozzá ez a közös imádat, de ehhez elég az, hogyha én egyedül vagyok a lelkemnek a csendességében, abban a bizonyos belső szobában, ahova más nem jön be, csak én vagyok ott egyedül. És azért is fontos ezt értenünk, mert ha nem értjük ennek a jelentőségét, nem értjük azt, hogy milyen kiváltságban részesített bennünket az Isten, akkor minden, amit hallunk, tanulunk, amit mondanak nekünk a keresztény élettel kapcsolatban, tennivalóként jelenik meg bennünk. És minél többet halljuk, annál több tennivalónk van. És minél több tennivalónk van, annál fáradtabbak leszünk. És minél fáradtabbak leszünk, annál többet hibázunk. És minél többet hibázunk, annál nagyobb lesz bennünk a szégyen és a bűntudat. És a végén ott leszünk, hogy azt mondjuk, hogy na jó, bevásároltunk ezzel a kereszténységgel. És ha csak ennyit élnénk meg belőle, akkor kialakulna, ha csak ennyit értenénk, akkor kialakulna egy ilyen kettős érzés bennünk, nem csak egy érzés, hanem egy ilyen kettős életvitel is, hogy lenne egy nyilvános életünk, amit élünk egymás előtt, amit szemtől szembe mutatunk egymásnak, meg lenne egy titkos életünk, amiről lehet, hogy senki más nem tud, mert nem beszélünk róla, és nem is csak cselekedetekben mutatkozhat meg ez a titkos élet, hanem mindabban, ami a lelkünkben zajlik és történik. Hát a család az otthon a témájának a hétvégének, és hát a gyerekek az egy csodálatos lehetőség számunkra, hogy megértsük magunkat. Nagyon érdekes elgondolkodni azon, hogy úgy, ahogy tegnap este beszéltem róla, hogy az Isten miért pásztorként mutatja meg magát leggyakrabban a Bibliában, és aztán beszéltünk róla, hogy mi az oka ennek, úgy azon is érdemes elgondolkodni, hogy miért atyaként mutatja meg magát Jézus Krisztuson keresztül, és a vele való viszonyban miért gyermeknek nevez bennünket, hogy ebben mennyi gazdagság van, hogy mennyi mélység van ebben is. Ugyanis a gyerekek nagyon érdekesek, tudnak angyalok lenni. Tudnak angyalok lenni, hoztam egy képet, ami ezt mutatja, és teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány képet hozok, de minden gyermek milyen született? Angyal. Született angyal. Bájosak, édesek, ártatlanok. Tele vagyunk reménységgel, örömmel, amikor rájuk nézünk. A rosszat még csak elképzelni sem tudják. Ugye? Tehát olyan, hogy ők ne szeretnivalóak legyenek, ne örülnivalóak legyenek, ne dicsérnivalóak legyenek. Egy ilyen kép alapján el sem tudunk képzelni. És néha így vagyunk egyébként egymással is, hogy annyira szép képet mutatunk magunkról a másiknak, hogy el se tudjuk képzelni, hogy mi hibázhatnánk. El se tudjuk képzelni, hogy mi felemelnénk a hangunkat, vagy ha felemeljük, legfeljebb csak hangosabban énekelünk, de semmiképpen rosszat nem mondunk egymásnak, el sem tudjuk képzelni, hogy bizonyos dolgokban mi hűtlenek lennénk, annyira szép a kép. Én is igyekeztem a szép képet mutatni magamról, mosolyomba is, külsőségekben, mindenben, biztos nem én vagyok az egyetlen, aki így van. De vannak, készülnek nem csak szembe képek a gyerekekről, hanem készülnek hátulról készített képek is róluk, olyan képek, amivel lelepleződnek ezek a kis huncutok. Amiben lelepleződnek. Nem tudom, figyeljük ezt a találékonyságot, ami ebben a képben megmutatkozik. Hogy lehet az, hogy szemből egy bűbájangyal ártatlanság, hátulról meg, akár ez is megtörténhet. Most az egyik, vagy a másik? Néha mi is ilyenek vagyunk egyébként. Tehát rólunk is készülhetnének ilyen leleplező képek, ugye? Legyünk őszinték, tehát nincs, körülnéztek, a teremben rajtunk kívül ma nincs senki, úgyhogy nagyon őszinték lehetünk egymással. Engedjük is meg ezt magunknak. Rólunk is készülhetnének ilyen képek, ilyen leleplező képek, ilyen hátulról készülő képek. És sokszor sokkal inkább meghatározza az önmagunkról való gondolkodásunkat az, ami így van, mint az, ami úgy van, ahogy az előző képen volt. Sokkal inkább. A képek, ezek a képek általában ott készülnek, ahol csak kevesen járnak. És ezek közül, a képek közül a legtöbb ilyen kép, ez otthon készül a családba. Az, hogy én milyen férfi vagyok, ahogy erre utaltam, és az nem itt mutatkozik meg a szószéken. Az otthon mutatkozik meg. Abban, hogy hogyan vezetem az életemet, mit engedek meg magamnak, mit nem engedek meg magamnak, akár a gondolkodásomban, akár a beszédemben, akár a viselkedésemben. Az, hogy én milyen férfi vagyok, az otthon mutatkozik meg a feleségemmel való kapcsolatomban, hogy szeretem-e őt úgy, ahogy erről beszéltem, vagy csak szépen tudok beszélni róla, hajlandó vagyok-e meghalni magamnak érte, mint ahogy erről beszél az Efézusi Levél 5. része, építem-e őt, ápolom-e őt, gondozom-e őt, védelmezem-e őt úgy, ahogy erre neki szüksége van, mint ahogy Krisztus teszi az egyházzal. Az, hogy én milyen férfi vagyok, az a gyermekeimmel való kapcsolatban mutatkozik meg, hogy tudok-e számukra egy biztonságos, elfogadó környezetet teremteni, amiben kibontakozhatnak azzá a felnőtté, aminek az Isten teremtette őket, tanítom-e őket Isten félelemre, megadom-e nekik azt, amire szükségük van, tiszteletre és engedelmességre nevelem-e őket? Na, ott mutatkozik meg. És a legnagyobb hibákat tudjátok, hol követem el? Nem a szolgálatba. Nem a szószéken. Nem a lelki gondozásba. Nem a gyülekezet vezetésébe. A legnagyobb hibákat otthon követem el. A legnagyobb hibákat otthon követem el. Na, mit kezdjünk ezzel? Mit kezdjünk a titkos életünkkel? Mit kezdjünk azzal az élettel, amit más nem lát, amit csak mi élünk meg, legfeljebb a családtagjaink tudnak, és hordozzák magukban a nyomait annak. Mert hordozzák. 2 Korintus 4.2-ben ezt lehet olvasni, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét. Egy másik fordítás így mondja ezt, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról. Lemondtunk a szégyen takargatásáról, a titkos bűnöket nem takargatjuk tovább. Ez a takargatás szó az eredetiben a görög nyelvben, ez a kriptosz, és vajon mi származik ebből? A kripta, na a kriptában mi van? Na, a bűnök, ezek a szégyenletes titkos bűnök, azok ugyanaz a kategória. Azok a kriptában lévő dolgok. Szégyelnénk, ha napvilágra kerülne. Szégyelnénk, hogyha kiderülne, ha mások is látnák, hogy az is része az életünknek. Na, ezt nem kell megtanulni, ezt nem kell dédelgetni, ezt nem kell védeni, hanem ezeket el kell vetni. Hozzánk nem tartozónak kell vallani őket. Mert egyébként, ha ez nem történik meg, ez a bizonyos kettős élet ki fog alakulni majd, hogy lesz egy szembekép, meg lesz egy hátulrókép. És a szembekép az milyen lesz? Angyali, és a hátulról kép, az meg szégyenletes. Az meg szégyenletes. És ezt takargatni fogjuk. Ezt takargatni fogjuk. Na hát, amikor az ember elkezd ilyenekről beszélni, ez egy ilyen kellemetlen téma, ugye? kellemetlen téma, de én szeretném, hogyha ma úgy fognánk ezt meg, hogy nem kellemetlennek, hanem lehetőségnek élnénk meg, hogy beszélünk róla. Ugyanis ettől meg lehet szabadulni. Ettől meg lehet szabadulni, és el lehet jutnunk odáig, hogy szabadon éljük a mi Isten gyermekségünket, méghozzá azzal a szabadsággal, hogy tudjuk, hogy minek hol van a helye. A tegnap este és a tegnap előtt este az arról beszélt, hogy mi lehet. Hogy milyen lett a házasság, és aki ott volt, az remélem azt mondta a végén, hogy milyen lett a házasság. Nagyszerű. Nagyszerű. És a tegnap este a családi életről szólt, a gyermekeink felneveléséről, és aki ott volt, az remélhetőleg azt mondja, hogy milyen lehet ez. Nagyszerű. Aki meg túl van ezen, vagy benne van, vagy nem így van, azt meg azt mondja, hogy hát, amit sokan hallunk egyébként, hogy bárcsak 20-30-40 évvel ezelőtt hallottuk volna ezeket a dolgokat. Bárcsak akkor hallottuk volna. Na de teljesen mindegy, hogy mikor hallottuk, teljesen mindegy, hogy mi van mögöttünk, a kérdés az, hogy mi van előttünk. És az, hogy mi van előttünk, és ez a kegyelemnek a csodája egyébként, az, hogy mi van előttünk, az pedig alapvetően azon múlik, hogy merünk-e azonosulni azzal, amit az Isten mond rólunk, mert ez lesz a titka annak, hogy a titkos elmarad, és a látható az valóság lesz. Nem az lesz a titka, hogy mennyire gyakoroltam be, mennyire próbálom ügyesen csinálni, mennyire figyelek oda, mennyire vagyok én precíz, következetes, és a többi, és a többi. Nem az én munkám gyümölcse az, hogy az életem lehet Istennek tetsző, és az Isten dicsőségére lévő, hanem az, annak a gyümölcse, hogy elhiszem magamról azt, amit az Isten mond rólam. Ezzel azonosulok. Hát lapozzunk oda János első leveléhez, legalábbis akinél van Biblia, az nyugodtan kövesse velem együtt. Lapozzunk oda János apostol első leveléhez, vagy János első leveléhez, és a második fejezetnek a 28. versétől a harmadik fejezet 10. verséig szeretném felolvasni ezt a szakaszt, és aztán ez alapján próbálni választ találni arra, hogy mit mond az Isten rólunk, és mi következik ebből. Tehát aki csak teheti, még egyszer mondom, János első leveléhez rapozom, a második fejezet 28. versétől a harmadik fejezet 10. verséig fogom olvasni. Nálunk otthon Érdligeten az a szokás, hogy az Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgatjuk meg, úgyhogy tegyük ezt itt is. Tehát János első levele, második fejezet 28. versétől. Már most gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követel, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van. Mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Imádkozunk most így együtt. Isten, köszönöm neked azt, hogy nem magunkra vagyunk hagyva, és botorkálunk itt ebben a világban, próbálva kitalálni azt, hogy mi kedves neked, és hogyan kellene élni az életünket, hanem szóltál, és kijelentetted a te szándékaidat, a te igazságaidat, hogy mi megérthessük azokat, befogadhassuk azokat, és megtanuljunk élni azok szerint. Szentlélek Isten, te, aki az Isten mélységeit vizsgálod, te, aki a mi lelkünknek a mélységeit vizsgálod, kösd össze most bennünk, a saját életünk valóságát, az örök igazsággal, hogy az igazság gyümölcsöt teremhessen bennünk, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet. Akár elgondolkodtunk ezen, akár nem, mégiscsak igaz az, hogy igazából azt éljük, akinek tartjuk magunkat. Akinek tartom magam, azt élem meg az életemben. Kinek tartom magam én? Hogyan alakul ki az, hogy mit vallok magamról? Két forrása van alapvetően ennek. Az egyik az az a kapcsolatrendszer, amiben élünk. Azok az emberi kapcsolatok, amiben élünk. Hallottuk többektől is, tegnap este Anikó is elmondta, hogy a család, amiben ő felnőtt, soha nem fejezte ki azt, hogy szereti. És emlékszünk arra, hogy mivel nőtt fel, mit tartott ő magáról? Hogy őt nem lehet szeretni. Hogy őt nem lehet szeretni, ő nem méltó a szeretetre. Aztán jött egy ágrószakadt fiatalember, aki összetörte a szívét, és milyen következtetést vont le ebből, hogy őt nem lehet szeretni, hogy ő nem szeretetre méltó. És folytathatnánk nem csak a családdal kapcsolatban, hanem minden más kapcsolatban is, hogy az, hogy kinek tartjuk magunkat, milyen óriási mértékben függ attól, hogy a körülöttünk lévő emberek mit mondanak rólunk, mit tartanak rólunk, hogyan viszonyulnak hozzánk. És ez még igaz a keresztényekre is. Bejövünk egy gyülekezetben, itt is van egy kapcsolatrendszer. Itt is van egy emberi kapcsolatrendszer is, és itt is mondunk dolgokat egymásnak, nem? És itt is viselkedünk egyféleképpen egymással, és ezért nagyon nem mindegy, hogy mit mondunk. És ezért nagyon nem mindegy, hogy hogy viselkedünk. Mert még a másik elhiszi. És azt gondolja, hogy akkor őt ennek tartják. Akkor őt ennek vagy annak tartják. Nagyszerű dolgok történhetnek a gyülekezetben, és a jót tessék megtartani. De ami nincs a helyén, azt meg tegyük a helyére. Nehogy rosszat mondjunk, nehogy rosszat közvetítsünk, nehogy hamis képet alakítsunk ki. De ami ennél sokkal fontosabb, minden emberi kapcsolatnál fontosabb, és ez minden keresztény embernek a reménysége, és minden még nem keresztény embernek a lehetősége, hogy meghallja azt, hogy az Isten mit mond róla. Hogy az Istennek mi a véleménye, hogy az Istennek mi az üzenete felé, hogy milyen értékrendet és milyen viselkedési formát fog ez szülni bennünk. Na, miket mond az Isten rólunk? Csak a felolvasott részre fogok most korlátozódni, de ebben is olyan dolgokat hallunk, ami elképesztő jelentőséggel bírnak. A harmadik rész első versében ezt lehetett olvasni, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya Isten. Kettős pont. Most jön a lényeg, most tessék figyelni. Az Isten gyermekeinek neveznek minket. Vagyis, mivel azonosítsam én magam? Kinek tartsam én magam? Ez alapján, tessék nyugodtan segíteni, otthon érdligeten ilyen beszélgetős formában tanuljuk meg az Isten igazságát, tehát amikor kérdezek, akkor ez nem egy költői kérdés, nyugodtan lehet mondani azt, ami a szívünkben van. Tehát akkor én mit tartsak magamról, hogyha ezt mondja, lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, az Isten gyermekeinek neveznek minket. Akkor kinek tartsam én magam? Az Isten gyermekének. Akkor az Isten gyermekének, és olyan, mintha itt van egy vesző az eredeti szövegben, olyan, mintha itt megállt volna az, aki ezt leírja, és elgondolkodott volna, hogy te jó ég, mit mondtam én ki? Mit mondtam én ki? Akkor ezt nekem át kell gondolnom. Akkor ezt nekem meg kell értenem. Akkor ennek a jelentőségét, a mélységét, az összes következményét a helyére kell rakni magamba, és amikor ez az egész így lefutott rajta, így megáll, és kimond egy nagy, óriási jelentőségű reagálást, azt mondja, hogy és azok is vagyunk. És azok is vagyunk. Na, ide kell megérkeznünk. Ide kell megérkeznünk, hogy minden kétséget kizáróan, meggyőződéssel ki tudjam mondani azt, hogy ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok. Az Isten gyermeke vagyok. Az eredeti szöveg ráadásul még olyan hangsúlya mondja el, hogy annak kell nevezni engem. Mindenkinek beleértve, önmagamat is, beleértve önmagamat is, az Isten gyermekének kell nevezni magam. Nem fogadhatok el más azonosítást. Nem azonosulhatok semmilyen más megnevezéssel. Senki mástól, és semmi mástól, még magamtól sem. Mi keresztények hajlamosak vagyunk arra, hogy hát ilyen lekicsinylően vallunk magunkról. Egy rosszul értelmezett alázatosság, egy rosszul értelmezett szerénység, hát elnézést, ó, én csak egy ilyen kis mikroszkopikus senki vagyok itt ebben a világban, ami egyébként igaz, de az alapján, amit az Isten mond rólam, ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok. Elnézést, hogy hiszek, elnézést. Tényleg igazán tudom, hogy ez olyan. És hogy beszéltem Istenről, jaj, meg hogy én megvallottam a hitemet, hát tudom, hogy nem illik, mert politikailag nem korrekt dolog állást foglalni, főleg ilyen kérdésben. Megvan a hely az alázatnak, meg megvan a hely a szerénységnek, de nem az identitásunk rovására. Nem annak rovására, hogy kinek tartjuk magunkat. Legyünk már büszkék arra, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Legyünk már büszkék rajta. Húzzuk ki magunkat. Ma reggel mindenki szépen felöltözött, belenézett a tükörbe, és mi alapján gyönyörködött magába. Hát valószínűleg jó sikerült a smink, jó sikerült a borotválkozás, kaszabolás nélkül, jó sikerült a ruhákat összeállítani, de a lelkünkbe húzzuk ki magunkat legalább annyira. És mondjuk azt, hogy azt a mindenit. Tudjátok, ki néz velem szembe a tükörből? Az Isten gyermeke. Fú, de büszke vagyok rá. Egészséges értelemben. Kislányunk 5. volt, és amikor átkerült 5. osztályba, akkor új épületbe került az osztálytársaival együtt. Új közegbe került. Azon a nyáron a gyülekezetünk szervezett egy tábort az iskola gyerekeinek, és nagyon sokan, nagyon-nagyon jó hangulatban együtt voltunk, és százával ismertek meg a gyermekek bennünket is, meg engem személyesen is. És ennek a tábornak az volt a neve, hogy Cowboy Camp. Ilyen vadnyugati hangulatot csináltunk a gyerekeknek, és hogy teljesen stílszerű legyen a dolog, vettem egy nagy kalapot magamnak. És ebbe voltam végig a táborba, ebbe az én nagy kalapomba, és hát a nagy kalap, a kis szakál, meg a karakter, minden egyéb más dolog elvezetett odáig, hogy többen elneveztek Chuck Norrisnak. Hát nem utasítottam vissza. A lényeg az, hogy elkezdődött az iskola szeptemberben, és Abigailért mentem, mikor vége volt az óráinak, és az osztálytársa, a kis barátnője vele együtt jött haza, és ahogy jöttünk el az iskolától, a gyerekek egyik a másik után kiabált nekem, hogy szia Gyuri, szia, hogy vagy. Jöttünk el, és az osztálytársa, Abigail osztálytársa megkérdezte Abigailt, hogy illetve tőlem, hogy Gyuri, téged mindenki ismer ebben az iskolában? És Abigail így kihúzta magát, és azt mondta, hogy hát persze, ő az iskola Chuck Norrisa. Na ez a fajta magabiztosság, ez a fajta büszkeség arra, hogy ki vagyok én, hogy kihez tartozom én, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Nem Chuck Norrisnak, az iskola Chuck Norrisának a kislánya, mint ahogy Abigail, hanem a világ mindenség teremtőjének és urának a gyermeke vagyok én. Hát húzzuk ki magunkat, emeljük fel a fejünket. Nézzünk bátran, határozottan bele abba a valóságban, amiben élünk. Nem akárkik vagyunk. Nem akármilyen tisztességben van részünk. Ezért nem fogadhatunk el más identitást. Akik ezt elfogadták, akik befogadták Jézus Krisztust, akik elhitték, hogy ők az Istenhez tartoznak, ezt lehet olvasni János evangéliumának az első fejezetében, azokat felhatalmazta az Isten arra, hogy az Isten gyermekei legyenek. Felhatalmazást kaptunk arra, hogy használjuk ezt a nevet. Hogy hivatkozzunk rá. Abban, amit gondolunk magunkról, és abban, amit teszünk ennek fényében. A kihívása az, hogy ezt nem csak meghallani kell, hanem el kell hinnünk. El kell hinnünk önmagunkról. És ez az, amit János mondott. Isten gyermekeinek neveznek bennünket, és azok is vagyunk. És azok is vagyunk. Akkor hiszem el, amikor magamra ki tudom mondani, hogy és az is vagyok. Amíg nem hiszem el, addig a viselkedésem sem fog hozzáigazodni ehhez. És lesz egy szép kép előről, meg lesz egy szégyenletes kép, hátulról. De amikor elhiszem, akkor ez tartást ad az embernek. Akkor ez méltóságot ad nekünk. És amikor az ember lelkében a helyén van ez a méltóság, tudat kihúzza magát. A testbeszéd az egy nagyon érdekes dolog. Az arról is beszél, amiről a száj nem. Az arról is beszél, amiről a száj nem beszél. Az azt is elmondja, amit nem akarsz. Az egyik kedvenc szórakozásom figyelni az embereket. És a testbeszédükből kiolvasni a történetüket. És ki lehet? És ki lehet? Az enyémből is, meg a tiédből is. Ki lehet olvasni? Ki lehet olvasni ezt? De nem csak tartást ad nekünk, hanem az Isten gyermekségünk, amikor ezt elhisszük, védelmet is ad nekünk. Védelmet is ad. Pár évvel ezelőtt volt a Reménység Fesztivál Budapesten, bizonyosan itt is híre volt, talán sokan ott is voltak, és akik ott voltak, emlékezhetnek rá, hogy Franklin Graham mellett állt egy fiatalember. Lehet, hogy a fiatal az túlzás, de minden esetre ott álltam, én voltam a tolmácsa. Én voltam a tolmácsa. És ott voltak a családtagjaim is, ott volt Áron fiunk is, a barátjával. És még eljött az a rész, ami őket érdekelte, kint sétáltak a csarnoknak a folyosóján. És ott voltak mindenféle kevésbé jó szándékú emberek is, különböző szektáknak a képviselői, akik szerettek volna halászni ezekből a fiatalokból saját maguknak, és megtalálták ezt a két 18-20 éves fiatalembert, és oda mentek hozzájuk, és elkezdtek beszélgetni velük, és az Áron nagyon gyorsan átlátott a helyzeten, és ebben a beszélgetésben, ahol ez a két szektatag ezzel a két fiatallal beszélt, ő csak ennyit mondott, hogy én a tolmács fia vagyok. És tőle elfordultak, vele nem beszéltek tovább. Tudták, hogy esélytelen. Csak a másik fiúval. Ott se értek el eredményt, de nagyon érdekes volt ez, hogy Áron nem az eszére hivatkozott, nem az erejére hivatkozott, nem a felkészültségére hivatkozott, hanem mire hivatkozott. Hogy kinek a fia, hogy kinek a fia, és ebben van a védelem. Kik vagyunk mi? Kinek neveznek bennünket? Az Isten gyermekei, ebben van a védelem. Tessék az atyára hivatkozni. Minden kísértésben. Nem próbálni erősködni, oly, meg tudok állni, én nagyon jó vagyok, én biztos nemet mondok majd ennek holnap, hanem azt mondani, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Hozzám nem méltó az, hogy én ilyen dolgokkal foglalkozzak. Hozzám nem passzol az, hogy én szóba elegyek ellenséges hatásokkal, gondolatokkal, bármivel, cselekedetekkel, viselkedési formákkal, bármivel, ami nem egyeztethető össze azzal, hogy ki az én atyám. És ebben az én Isten gyermekségemben, ebben a mi Isten gyermekségünkben van a tartás, a védelem után az igazi potenciális, hogy kivé válhatunk. Hogy kivé válhatunk. Én nem tudom, ki jött el tegnap előtt úgy este, hogy te jó ég, hogy fogom én ezt megcsinálni. Pár éven keresztül az általános iskolában, ahol a gyermekeink járnak, szülőklubot tartottunk. És beszéltünk részletesen arról, hogy Isten szerint mit jelent szülőnek lenni. És hála Istennek nagyon sokan kaptak ott érintést. És egy alkalommal az egyik apuka odajött hozzám. Egy nagy darab ember nálam, egy fél fejjel nagyobb, igazából jelentőségteljes megjelenéssel, és már annyira jó volt a kapcsolatunk, nem fogom szó szerint idézni azt, amit mondott nekem, csak kipontozom azt a részt. Odajött hozzám az alkalom végén, egy rám nézett, ilyen átható tekintettel, és azt mondta, hogy Gyuri, elmészte a pont. Minden alkalommal olyan bűntudattal megyek haza innen, hogy hogyan kéne ezt csinálni, meg hogy fogom ezt megcsinálni. És sokszor így járunk az Istennel is, hogy elolvassuk az Isten igéjét, halljuk azt, hogy milyennek kellene lenni, mit kellene csinálni, és mivel megyünk haza, bűntudattal és alkalmatlanság érzéssel. Miért? Mert kibe gondolkodunk. Mert önmagunkban gondolkodunk. Azért, mert önmagunkban gondolkodunk, nem abba, hogy kinek a gyermekei vagyunk. Mert az Isten nem akárkinek mondja azt, amit mond. Kinek mondja? Az ő gyermekeinek. És hogyha ő, az atya ezt mondja a gyermekeinek, akkor a gyermekei azt vajon meg tudják csinálni? Vajon meg tudják csinálni? Nem olyan könnyű a válasz erre. Most kell, ahogy tegnap mondtam, brutálisan őszintének lenni. Vagy eleve bukásra hívott meg minket az Isten. Legyünk a gyermekei, aztán olyan dolgokat mondani, hogy nem tudunk megcsinálni, és ezért bukás az élet számunkra. A gyermekeinket tanítottuk, most már egész jól csinálják, az engedelmességre. Ami a szülőknek egy fontos feladat, hogy ezt megtanítsák a gyerekeknek, és ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben bizonyos dolgokat kérünk tőlük. És hogyha azt szeretném, hogy ők növekedjenek, akkor bizonyos helyzetekben egy kicsit többet kérek tőle, mint amit az odáig meg tudott csinálni. És nagyon érdekes látni, hogy amikor már a gyerekek ott tartanak, akkor elkezdik magyarázni, hogy azt ők nem tudják ám megcsinálni. Tehát azt ők nem tudják. És amikor ezt úgy elkezdték gyakorolni, hogy apa, azt nem lehet megcsinálni, meg nem is tudom megcsinálni, akkor úgy nagyon higgadtan, nyugodtan leültem velük, és mondtam, hogy figyelj, akkor ezek szerint apa ezt nagyon benézte. Akkor én nem értettem meg, hogy ki vagy te, nem értettem meg, hogy hol tartasz a növekedésedbe, és ráadásul figyelmen kívül hagytam mindent, ami veled kapcsolatos, és egy olyan kérést fogalmaztam meg, amiben te csak bukni tudsz. Tehát még jó se vagyok. Még csak jó szándékú se vagyok feléd. És akkor, hogy néztek rám, hát azért ez nem igaz, mondták, mert a tapasztalatok nem ezt mutatták, hogy én egy ilyen rossz szándékú figura lennék. Nem ezt mutatták, és akkor mondtam nekik, na figyelj, hidd el, hogy amikor én úgy gondoltam, hogy ezt kérem tőled, akkor én aprólékosan, részletesen végig gondoltam, hogy ki vagy te. Végig gondoltam, hogy mire vagy képes. Végig gondoltam azt, hogy ez a lépés, a következő egészséges lépés ahhoz, hogy te egy magabiztos, felelősségteljes felnőtté válj. És nem azért kértem tőled, mert nekem szükségem van rá, hanem azért kértem tőled, hogy te megtapasztalt, hogy meg tudod csinálni. És az önbizalmad, a magadról való gondolkodásod erősödjön meg ezen keresztül. És akkor megcsinálták. És szerintetek sikerült nekik? Ha én ezt meg tudtam a gyermekeimmel tenni, és meg tudtam értetni velük, akkor a mi mennyei atyánk, akinek mi a gyermekei vagyunk, nem csinálja ezt sokkal jobban? És amikor elénk tesz valamilyen igazságot, akár a Bibliát olvasva, akár az ő tanítását hallva, akkor ő nem kalibrálta be pontosan, nem gondolta végig pontosan, hogy nekünk most mit kell hallanunk ahhoz, hogy a következő lépést meg tudjuk tenni az érett felnőség felé. Akkor nem mondjuk azt, hogy nem tudjuk megcsinálni. Nem mondjuk azt, hogy nem tudjuk megtenni. Nem mondjuk azt, hogy ó, én sose leszek olyan férj, mint te. Hát nem olyannak kellene, milyen én vagyok, hanem abba gondolkodj, hogy az Isten mit mond neked. A férségről. Én sose leszek olyan apa. Vagy én már elrontottam ezt az egészet. Vagy mit tudom én, milyen más kifogásokat tudunk találni. Lépjünk be a helyzetbe. Mert kik vagyunk? Az Isten gyermekei, és a mi atyánk pontosan, személyre szabottan, időzítve kéri tőlünk azt, amit kér. És higgyük el, különben az, amire ő szánt bennünket, az nem fog tudni megvalósulni. Semmilyen más módon. És az, hogy nem vétkezünk, az pontosan ezt jelenti, hogy bizalommal vagyunk az Isten felé. Hogy nem a saját érzéseinkből, nem a saját megértésünkből, nem a saját tapasztalatainkból vezetjük az életünket, hanem abból, amit az Isten mond nekünk. És akkor az, hogy nem vétkezünk, az egy ilyen magától értetődő dolog lesz. Mert az, hogy vétkeznénk, az nem passzolna ahhoz, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. A három fiú után, akiket lovagnak neveltünk, jött Abigail, akit hercegnőnek nevelünk. 14 éves, mindenki retteg a kamaszkortól, szerintem a legizgalmasabb időszak a gyerekek életében. Persze az ember kösse föl a fehér neműjét, hogy helyen legyen ebben a helyzetben, de nagyon kevés konfliktusunk van. És nem csak azért van kevés konfliktusunk, mert áldott jó gyerekeink vannak természetesen, idézőjelbe, hanem azért, mert minden kilengést nagyon gyorsan le lehet kezelni, hogyha az identitáshoz kötjük. hogyha ahhoz kötjük, hogy mit gondoljon ő magáról. Csinál valamit, hogy csak ennyit kell mondani. Abigail, illik ez egy hercegnőhöz? És az ítéletet ki mondja ki szerintetek? Ő. Ennyivel el van intézve a kérdés. Illik ez egy hercegnőhöz? Nem, akkor ne csináld. Oké. Testvéreim, illik ez az Isten gyermekéhez? Akkor ne csináld. Ennyi. Ennyire egyszerű. Ennyire magától értetődő tud lenni, hogyha helyén van ez. Hogyha helyén van ez. Annak fényében, hogy ő mit mondott rólunk, ennek a fényében kell gondolkodni magunkról. Annak a fényében, hogy ő mit mondott rólunk, ennek a fényében kell gondolkodni magunkról is, és ebből kiindulva kell reagálnunk az Istenre. Nagyon nehéz elhinni, hogy az Isten mindent megbocsátott, és nem csak, hogy mindent megbocsátott, hanem teljes mértékben elfogadó szeretettel van felénk. Hogy az Isten gyermekség, ez azt jelenti, hogy mindenben osztozik. Hogy ez azt jelenti, hogy örömét leli bennünk. Hogy ez azt jelenti, hogy a szeme fénye vagyunk. Hogy ez azt jelenti, hogy öröm éneket újjongva énekel fölöttünk. Mind idézet volt a Bibliából, nem szó szerint, de minden, amit mondtam, ez benne van a Bibliában. Ez az Isten vallomása rólunk. Nehezen tudjuk elhinni, mert előttünk vannak a saját hűtlenségeink. Mert előttünk vannak a saját vétkeink. És előttünk van az a rossz megértés, hogy ha valamit tettem, azt rosszat tettem, azt jóvá kell hagynom. A kegyelem nem kér jóváhagyást. A kegyelem nem ismeri el a rosszat rossznak. Megítéli a rosszat. Elítéli a rosszat. De a büntetést elengedi. És úgy viszonyul hozzánk az Isten, az ő kegyelme okán, minthogyha nem tettük volna azt, amit tesz. És mit gondoltok, mire fog ez kötelezni bennünket? Hűségre. Odaadásra. Nem kényszerből, hanem válaszként. Reagálásként. Sokan úgy vagyunk az Istennel, és úgy vagyunk az Isten kegyelmével, mint ahogy ez ebben a történetben olvasható, hallható, amit most fel fogok olvasni. Ez egy asszony vallomása, ezért úgy fogom felolvasni, ahogy ő ezt leírta. A következő történet gyerekkoromban esett meg velem. Egy nap a nővérem éppen a mosás után a szárítókötélre akaszgatta ki apám fehér ingeit. Ahogy ott álltam és néztem, hirtelen úgy éreztem, hogy én is szeretnék segíteni kiteregetni azokat az ingeket. Nem tudom, hogy pontosan el tudnám-e magyarázni ezt az érzést, egyszerűen azt éreztem, hogy én is az ő lánya vagyok, és ő az én apukám is. Szerettem őt egy gyerek módjára, és ezt ki akartam fejezni neki. Mivel kicsi voltam, nem értem el a szárítókötelet, de megláttam egy kerekes kordélyt a kertben, és annak a nyele pont jó magasságban volt számomra. Persze nem figyeltem arra, észre se vettem, hogy milyen rozsdás a kordély nyele, és örömtelien rácsipeszeltem a nedves ingeket. Amikor apukám hazaért, és meglátta a kordén az ingeit, nagyon dühös lett. Rendesen megbüntetett azért, mert tönkretettem azokat. Apám iszonyatos dühének ártatlan áldozata lettem. Évekig nem vettem észre, hogy milyen hatással volt rám ez az eset, és a többi hasonló is. Nem hittem el igazán, hogy Isten örömét leli bennem és a vele való kapcsolatomba. Nem igazán hittem az évek során, hogy mennyei atyám sokban különbözne attól, amilyen a földi apukám volt. Nem igazán figyeltem akkor, amikor Isten bemutatkozott nekem. Röviden szólva, nem igazán hittem el az evangéliumot, és azt, hogy a Krisztusba vetett hit, és az ő tökéletes megváltó áldozata által Isten szeret engem, és ez örökké így is marad. Nem igazán hittem el, hogy Isten Krisztusban örökre kedvessé és széppé tett engem önmaga számára. Amikor ezt megértettem, másnap elmondtam a tanácsadónknak az ingekkel kapcsolatos emlékemet, és azt, hogy megértettem, hogy ha mennyei atyám látott volna a kordé mellett állni a rozsdával összekent ingekkel, akkor megfeledkezve róluk megölelt volna. A tanácsadó erre azt mondta, te még mindig nem érted, hogy Isten nem megfeledkezett volna az ingekről, hanem elvette volna őket tőled, felvette volna és viselte volna őket a munkahelyén. És ha valaki megjegyzést tett volna a rozsdafoltokra, akkor ezt mondta volna, hadd meséljek neked a kislányomról, és arról, hogy mennyire szeret engem. Milyen nehéz ezt elhinni. Milyen nehéz ezt elhinni. Ilyen a mi mennyei atyánk. Hogy így viszonyul hozzánk. És erre a lélek, az újjászületett lélek nem tud más mondani, mint amit énekeltünk. Emlékeztek rá? Szeretlek téged, szívem, örökre tiéd. Nem tudtam nem sírni, mikor énekeltük ezt. Nem vagyok egy ilyen sírdogálós alkat, de nem tudok nem meghatódni azon, hogy az Isten milyen közel jön hozzánk. Mit mond rólunk, és mennyire komolyan gondolja, milyen nagy a mélysége ezeknek az igazságoknak, és nem tud a szívem máshogy reagálni, a lelkem máshogy reagálni, mint az, hogy én is téged. Én is téged. Minden alkalommal, amikor a gyermekeinknek azt mondjuk, hogy szeretlek, tudjátok, mit mondanak? Én is. Én is. És mindegy, hogy 25 éves vagy 14 éves. Minden alkalommal, amikor azt mondjuk, hogy szeretlek, azt mondják, hogy én is. És minden alkalommal, amikor meghalljuk azt, hogy az Isten azt mondja, hogy gyermekem, szeretlek téged, akkor a mi újjászületett lelkünk sem tud mást mondani, mint azt, hogy én is. Én is. De az, hogy meghalljuk ezt a vallomást Istentől, újra és újra meghalljuk ezt a vallomást tőle, ahhoz el kell hinnünk, ahhoz meg kell értenünk, hogy lássátok meg, felszólítomod, lássátok meg, hogy milyen nagy szeretetet tanúsított az Isten felénk, az Atya felénk, az Isten gyermekeinek neveznek bennünket. És azok is vagyunk. És azok is vagyunk. Mi lesz ennek a gyümölcse, mi lesz ennek az eredménye? Megváltozott élet. Megváltozott élet. Nem izzadságszagú próbálkozás. Nem görcsös megfelelési kényszer. Nem a saját hibáink, bukásaink fölött való szégyen, amit aztán próbálunk elfedezni, és lesz egy kettős életünk szembeképekkel, meg hátulképekkel. És kínosan figyelünk arra, hogy a hátulról készült képek azok ne kerüljenek nyilvánosságra, ne derüljenek ki, hanem lesz egy szabad és őszinte életünk. Mert kik vagyunk? Mert az Isten gyermekei. És ebből a szabadságból kiindulva neki fogunk állni annak, hogy hát ha az Isten azt mondja, Gyuri, legyél klassz férfi, akkor megpróbáljuk, beleállunk. Nem hiszitek el, hogy mennyire meg vagyok lepődve saját magamon. Soha nem gondoltam volna magamról, hogy én lehetek ilyen. És amikor azt mondja az Isten, hogy Gyuri, legyél nagyszerű férj, akkor azt mondom, hogy hát, apa, ha te mondod, beleállunk. Hogy ember ilyen férj lehet, mint én, hát ez valami óriási dolog. Ez valami óriási dolog. Legyél nagyszerű apa, akkor beleállunk. Azt, hogy én soha nem tapasztaltam velem, nem így csinálták. Aztán, akkor még nem voltam az Isten gyermeke. Most meg vagyok. És most az én atyám azt mondja, hogy menni fog ez. Sámuel fiunk egy különleges darab, mindegyik különleges darab, mindegyiknek megvan a maga sztória. Körülbelül 4 éves volt, a bátyai már nagyszerűen tudtak biciklizni, úgyhogy vittem is őket, neki meg volt ilyen kis oldaltámaszos kerekes biciklije, csak az a pödört ott utánunk, és ilyen kellemes nyárias idő volt, ahol lakunk, a kertünk hosszában van egy kis lejtős köz, és oda nyílt a kapunk, és egyszer oda jön hozzám, ott kinyültünk a háznak a teraszán, a gyerekek eljátszottak a kertbe, és mondta, hogy apa, vedd már le ezeket a pótkerekeket. Hát mondom, miért? Azt mondja, tudok biciklizni. Nekem már ezek nem kellenek. Hát mondom, így magamban, hogy ezt honnan vetted, az életben nem jutél még 2 kerekű biciklin, csak ilyen kitámasztóson. Abban nagyon magabiztos volt, vagányú tekert, mondta, de ő tud biciklizni. Ő tud biciklizni. Mert látta, hogy az apa fiai azok tudnak biciklizni. Az apa fiai azok tudnak biciklizni, ő is az apa fia, akkor ő is tud biciklizni, úgyhogy ezekre a pótkerekekre nincs szükség. És ott dilemmáztam, hogy most próbáljam meggyőzni az én igazamról, vagy adjak neki lehetőséget. Mondtam, hogy jó, leszerelem. Fogtam a bicikli kulcsokat, leszereltem a biciklit, és mondtam neki, hát figyelj, hát ha tudsz biciklizni, akkor hajrá. Akkor hajrá, mutasd meg. Kiment a kapun, felment ennek a kis lejtős köznek a tetejére, ekkora mosolya nézett rám, hogy na most figyelj apa, és felült a biciklire, és gyönyörűen egyenesen ment. És nem esett el. És azóta tud biciklizni. Mert elhitte, hogy apa fiai tudnak biciklizni. Ennyi. Ennyi. Apa fiai tudnak nagyszerű férfiak lenni? Bennük van. Apa lányai tudnak nagyszerű nők lenni? Apa fiai tudnak nagyszerű férjek lenni? Apa lányai tudnak nagyszerű feleségek lenni? Apa fiai tudnak nagyszerű apák lenni? Apa fia, apa lányai tudnak nagyszerű anyák lenni? Apa gyermekei tudnak nagyszerű testvériségben lenni? Az apa gyermekei büszkén tudják képviselni azt, hogy ők az apa gyermekei? Miért? Mert elhitték, hogy Isten gyermekei. Hogy az Isten gyermekei. Ahogy mondtam, ahhoz, amit elénekeltünk az Istennek, hozzátenni nem is volt szándékom, nem is tudtam, nem is akartam. De talán, és ez volt az én imádságom, ez a megértés, ami nem tőlem származik, hanem az Isten igéjéből, ez mindannyiunknak ad egy bátorítást arra, hogy drágáim, vagy szeretteim, gyermekeim, ahogy János hívja őket, és ez egy bensőséges megszólítás, nem egy lenéző, hanem egy bensőséges megszólítás, a pótkereket le lehet szereltetni. Nem kell. Apa gyermekei tudnak biciklizni.